Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban. Önindító.
Sziasztok, üdvözöllek benneteket mai magazinadásunkban. Én Patocskai Rita vagyok, és mai beszélgető partnerem Csikós Gábor, a KZFS Magyarország szervezetfejlesztő koordinátora és trénere.
Sziasztok!
Gábor, mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy mivel is foglalkozol pontosan az EFS-ben.
Hát ez egy elég komplex kérdés így elsőre. Az EFS-ről kezdetben érdemes azt tudni, hogy ez egy nemzetközi csereprogram alapítvány, ami azt jelenti, hogy elsősorban középiskolás fiatalokkal foglalkozunk, akik egyrészt más országban szeretnének eltölteni egy cseréévet, vagy 6 hónapot, vagy 3 hónapot, és külföldön élve egy fogadó családnál szeretnék elsajátítani a nyelvet és megismerni az ottani kultúrát. Másrészt pedig ide is érkeznek cserediákok, akik pedig szintén fogadó családoknál, magyar fogadó családoknál laknak szerte az országban, többek között Kiskunhalason is, és ezt az egész szervezetet önkéntesek működtetik. Magyarországon több mint 500 aktív önkéntesünk van. Az én munkám gyakorlatilag pedig arról szól, hogy ezeket az önkénteseket támogassam, segítsem, menedzseljem, tréningeljem, attól függően, hogy éppen mire van szükség. Úgyhogy elsősorban önkéntes fejlesztéssel, tréningekkel, illetve önkéntes motivációval foglalkozom a szervezeten belül.
Hát akkor úgy tűnik, hogy elég komplex feladatköröd van. Mi az, ami ezek közül legközelebb áll a szívedhez?
Hát ezt elég egyértelművel dönteni, akik ismernek, azok elég jól tudják, hogy számomra a tréningek ezek. Az a fajta érzés, amikor az ember reggel belép egy terembe és találkozik ott 10-15 olyan fiatal, aki valamilyen úton, módon találkozott az EFS-szel, hallott az EFS-ről, és azt mondta, hogy na jó, eljövök erre a tréningre, megismerkedem a szervezettel. Ez mindig egy nagy kihívás, mert hogy azt gondolom, hogy néhány óra alatt egy jó tréninggel, és olyan tudással, meg motivációval, amit adni tudunk a fiataloknak, meg tudjuk egy picit változtatni a gondolkodásmódjukat, ki tudjuk egy picit nyitni a világot számukra, és ki tudjuk őket egy picit mozdítani abból a komfortzónából, amiben nagyon-nagyon sokan élnek. Úgyhogy ez a tréning, ez mindig egy olyan vonal volt számomra, ami leginkább motiváló volt. Általában a tréningeket is így igyekszem tartani, hogy a nap végén azért úgy távozzanak a többiek, hogy lehetőleg még szeretnének visszajönni más tréningekre is, mert máskülönben valamit nem jól csináltunk. Úgyhogy az alapvető cél az ez. Azt tapasztalom, hogy találkozva a középiskolás fiatalokkal, mindenki másért keveredik valamiért az EFS közelébe. Vannak, akik azért jönnek hozzánk önkénteskedni, vagy azért érdeklődnek az EFS-es önkénteskedés iránt, mert nincs éppen elég önbizalmuk, és szeretnének egy olyan közeghez csatlakozni, ahol ezt egy picit tudják fejleszteni. Valakik szervezni szeretnének, egy picit megélni azt, hogy amikor nagyobb felelősséggel egy-egy eseményért ők maguk felelnek, valakik ismerkedni szeretnének, valakik kommunikációs készségeit szeretnék fejleszteni, valakik pedig éppen azért jönnek hozzánk, mert éppen túlságosan hiperaktívak és szeretnének megtanulni, lelassulni egy picit, másokra is figyelni, empátiát tanulni, és ezeknek mind-mind helye van az EFS-ben, ezeknek a tanulási céloknak, és ezeknek a fiataloknak is mind-mind helye van az EFS-ben, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes tud lenni egy ilyen csoport, amikor így először találkozom velük, és így körbenézek, és megpróbálom kitalálni, hogy na vajon ki éppen miért érkezett erre a tréningre, és mi az, amit vár ettől, mi az, amiben fejlődni szeretne. Általában azért a nap folyamán ez kirajzolódik, és aztán későbbiekben, ha már az önkénteseink lesznek, akkor további tréningeken én nagyon szeretek újra találkozni velük.
Milyen fajta tréningeket kapnak az önkéntesek?
Ezek általában interkulturális tanulásról szóló tréningek szoktak lenni, vagy asszertivitás tréningek, kommunikációs tréningek szoktak lenni. Ezeken találkozom leggyakrabban az önkénteseinkkel, önkéntes jelöltjeinkkel.
Érzek a részedről egy nagyon erős hivatástudat ezzel kapcsolatban. Ez honnan jött esetleg a tanulmányaidat, ilyen téren folytattad?
Én nem az a típusú valaki vagyok, aki így 14 éves kora óta pontosan tudta, hogy mit szeretne csinálni, és tudom, hogy vannak a fiatalok között is nagyon sokan, akik hát így keresik önmagukat. Én azt gondolom, hogy ez abszolút helyén van, úgyhogy nem a tanulmányokból jött, bár nyilván építkeztem a tanulmányokból. Azt szoktam mondani, hogy én jó sokat tanultam, mert jó sokáig nem találtam saját magam. Az első diplomám az ilyen személyi szervező szakon, szereztem még Békéscsabán, én Békéscsaba mellől származom, Mezőberényből. Aztán ott volt egy kis szünet, akkor elmentem dolgozni egy helyi tévéhez, ahol ilyen híradósként, illetve sportkommentátorként közvetítettem többek között a Mezőberény megyes bodzás labdarúgó mérkőzést a megye 3-as osztályból, amit legalább 14-en láttak, mert a YouTube azt mondja, hogy 14, és ebből szerintem csak 11 anyám, tehát a másik 3 az külsős szemlélők kellenek, hogy legyenek. És akkor a helyi tévénél, miután úgy éreztem, hogy ez talán mégsem az én világom, akkor visszamentem egyetemre tanulni, és akkor pénzügyi számvitelt tanultam. Közben aztán jött egy-két nemzetközi kaland, ami eléggé megváltoztatta a dolgokat, és úgy szép lassan 3-4 év alatt találtam arra rá, hogy mi is az, amit én igazából szeretnék csinálni, és mi is az, amit leginkább élvezek csinálni az életben.
És mi volt ez a konkrét esemény, ami így megfordította benned a dolgokat, és elkezdtél foglalkozni ezzel az interkulturális világgal?
Hát ugye pénzügyi és számvitel szakra mentem vissza, ez egy második alapszak volt annak idején, na én ebből az ést szerettem, pénzügyet meg a számvitelt azt annyira nem, és az első év végén láttam egy plakátot a falon, ami azt hirdette, hogy hát nemzetközi tanulmányi lehetőségek, és külföldi tanulmányi ösztöndi, Erasmus ösztöndíjról volt szó, ez egy Európai Uniós program, és akkor én eldöntöttem, hogy jelentkezem, és jelentkeztem is, és meg is kaptam a helyet Angliába, ami nagyon-nagyon érdekes volt, mert én ilyen anglomán vagyok, tehát nem tudom, Sherlock Holmes történetek kamaszkoromban beragadtak, és én azóta ilyen anglomán módon működöm, úgyhogy nagyon örültem. Annál kevésbé örültem, amikor kiderült, hogy Anglia mégsem fogad engem Erasmusos hallgatóként, és 24 óra alatt kellett eldöntsem, hogy akkor jó lesz-e Belgium. Azt szoktam mondani, hogy ezek olyan pontok az életemben, amiket így később visszanézve nagyon fontosnak tartok, mert hogy abban hiszek, hogy az élet végül mindig oda tesz téged, ahol lenni kell, úgyhogy valószínűleg nekem nem Angliában kellett lennem, sőt. Úgyhogy azt mondtam, hogy hát Belgium az időjárás gyönyörű, ugye, mert vagy esik az eső, vagy esett, vagy esni fog. Belgiumban ez a három időjárás létezik. Ott van ugye a 750 féle sör, meg a french fries, ugye a krumpli, hát akkor nézzük meg Belgiumot. Úgyhogy így keveredtem aztán Belgiumban Krisztus előtt sokkal. Egészen pontosan 2007-ben volt ez egyébként, amikor életem első repülőútján elindultam Belgiumba, és azt mondtam, hogy akkor én most nekivágok ennek a nemzetközi világnak. Én akkor három fogadalmat tettem egyébként. Az első az volt, hogy most fejleszteni fogom az angol nyelvtudásomat. Kettő az volt, hogy megpróbálok egy picit így elszakadni az itthoni dolgoktól, és megpróbálom felfedezni azt, hogy mi az, amit szívesen csinálnék az életben, és a harmadik, hogy szerelembe nem esek. Na ebből a háromból kettőt sikerült betartani, ezt nem elmondom, hogy melyik kettő.
Köszönjük szépen, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, és kiderítjük, hogy milyen kalandok történtek még a külföldi tanulmányok során. Maradjatok velünk!
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai magazinadásunkat Csikós Gáborral, aki már elkezdte mesélni, hogy hogyan csöppent bele az interkulturális világba, és most Gábor arra szeretnélek kérni, hogy mesélj egy kicsit a belga kalandjaidról.
Hát a szószoros értelmében vett belga kalandokról nem fogom beszélni, az egy másik műsor lesz, viszont Belgium igazából az én életem szempontjából azért volt fontos, mert ez volt az első alkalom, amikor így igazán ráéreztem, hogy nagyjából melyik területen szeretnék én dolgozni, tevékenykedni az életemben. Ugye Belgium és ez az Erasmus program, ez gyakorlatilag azt adta nekem, hogy egy Kortrijk nevezetű városban, ahol 65 ezeren élnek körülbelül, talán most már egy picit többen, több mint 100 nemzetközi hallgató gyűlt össze, milyen 20-25 országból, és volt egy ilyen nagy Erasmusos nemzetközi család. És ez volt az a pont, ahol én rájöttem néhány hét után, hogy hát valami ilyesmivel szeretnék én foglalkozni. Tehát bármit fogok csinálni az életben, annak köze kell lennie így más országokhoz, más nemzetekhez, meg más kultúrákhoz. Nagyon izgalmas volt, mert hát a flamand nyelv önmagában is adta a szépségét ennek az egésznek. Ugye a mi programunk angol nyelvű volt, de hát a flamand nyelvvel azért hivatalosan is meg kellett ismerkedni, volt ilyen 3 hetes, nagyon intenzív flamand a nyelvtanfolyam. Ugye én egyébként is pekhes vagyok, mert a flamandok nem ejtik a G-t, mint hangot, úgyhogy engem meg Gábornak hívnak, tehát ez így eléggé rossz leosztás, úgyhogy Habor voltam én, ami eléggé felháborító, de hát így neveztek engem, és hogy nem is tudták nagyon megjegyezni azt, hogy hívnak engem, úgyhogy egy idő után már úgy mutatkoztam be, hogy az én nevem Gábor, ti úgy értitek, hogy Habor, és az körülbelül olyan, mint Pearl Harbor. Láttam, amikor legközelebb találkoztunk, hogy fordítva csinálták a fejükben a matekot, hogy Pearl Harbor, Habor, ó, Gábor, úgyhogy a flamand nyelvvel ezek voltak az első nagyon érdekes élmények. Aztán abban a diákházban, egy ilyen nagy diákházban laktunk, ahol 15-en voltunk összesen. Lengyelek, csehek, magyarok, illetve spanyol. Volt egy spanyol srácunk, Alfonso, akinek fura szokása volt hajnal 2-kor Celine Dion számokat énekelni, ami enyhén szóval nem mainstream, de valahogy toleráltuk. És hogy velük együtt élve az első napokat, első heteket jöttem én arra rá, hogy ez a nemzetközi közeg, ez nekem nagyon-nagyon tetszik. És ott én elég sok mindent sikeresen meg is tanultam. Többek között az például, hogy hogyan utazzunk olcsón. Tehát mi csináltunk ilyeneket, hogy az egyik fapados légitársaságnak voltak ilyen promóciói akkoriban, hogy 1 eurócentes repülőjegy, ami olyan 2,5 forint. Úgyhogy megláttam a honlapon, hogy 5 forintból oda-vissza el lehet repülni Brüsszelből Dublinba. És hát én rögtön akkor úgy döntöttem, hogy 12 főt be is regisztrálok abból a baráti társaságból, akivel együtt lakom, mert hát ugye mit veszíthetek, maximum elbukok 40 forintot vagy 20 forintot, hogyha valakik nem jönnek. És aztán 12-en tényleg elrepültünk Dublinba, a brüsszeli reptéren aludtunk, akkor még ott lehetett, hajnalban ment a járat Dublinba, egész nap Dublinban város néztünk, és aztán este visszarepültünk. Úgyhogy Belgium ilyen élményeket adott. Aztán ott volt szerencsém találkozni egy nagyon-nagyon szimpatikus litván lányjal, úgyhogy így a Baltikummal is megismerkedtem. Azt szoktam mondani, hogy ha valakinek litván barátnője van, akkor lesz motiváció arra, hogy megjegyezze, hogy melyik országnak melyik a főváros. se. Tehát, hogy ez az Észtország, Lettország, Litvánia az én fejemben is megvolt, de hogy térképen hogy helyezzük el, meg hogy melyik a fővárosa, azt nem ártott tudni, különben lőttek a romantikus estéknek. Úgyhogy így a földrajzi készségeim is nagyon sokat fejlődtek ez alatt az idő alatt, és elkezdtem akkor egy pár szót így megtanulni litvánul, de csak így hetzben. És az első fél év, ahogy véget ért, én közben kaptam lehetőséget arra, hogy hosszabbítsak, és még egy fél évet kint maradtam, és amikor onnan visszatértem, akkor hát én rájöttem, hogy a pénzügy és számvételben már az ést sem annyira szeretem, úgyhogy rögtön elkezdtem keresni lehetőséget, amiben vissza lehet menni Belgiumba. Szerencsére az Erasmus programnak van egy ilyen szakmai gyakorlati része, ami arról szól, hogy egy ottani helyi vállalkozásnál szakmai gyakorlatot végzel, és erre szintén lehet ösztöndíjat kapni. Akkor már megvoltak a belgiumi kapcsolataim ahhoz, hogy én találjak egy ilyen vállalatot, ez az egyik, illetve már megvoltak a kapcsolataim, hogy olcsón szállást találjak, úgyhogy megpályáztam, és ezt is megnyertem. Úgyhogy egy fél éves itthon tartózkodás után visszamentem Belgiumba szakmai gyakorlatra, és akkor megfogadtam, hogy na, akkor most én megtanulom a flamand nyelvet, de tényleg, én itt majd jól be fogok épülni, én majd itt fogok dolgozni jó pénzért, és egy hibát nem követek el, hogy mindezt elrontsam azzal, hogy szerelembe esek. Természetesen 4 héttel később volt egy litván-orosz barátnőm, tehát ez a Baltikum akkor nekem eléggé beakadt, és ahogy a szakmai gyakorlatnak vége lett, meg az ő fél éves Erasmus programjának is vége lett, akkor elkezdtünk beszélgetni arról, hogy merre tovább a kapcsolat. És hát mondtam, hogy mi lenne, hogyha ő Mezőberénybe költözne, mert ott már laknak 11.420-an, tehát ő lehetne a 11.421-es. Erről ő azt mondta, hogy mi lenne, ha inkább én költöznék Vilniusba, mert hogy ott meg laknak 600 000-en, és hogy lehet esetleg dolgokat csinálni. Úgyhogy elkezdtem keresni olyan programokat, amivel külföldre lehet menni, de nem az Erasmus. Persze az egyetemi oktatóim, meg a családom, meg ugye a barátaim ilyenkor már kaparták az arcukat, mert mindenki várta azt, hogy na, akkor majd a munkavilága, és akkor gyerünk, és hogy nem kell azt a munkát annyira élvezni, mások se élvezik, jó lesz, nem kell itt ezt az önmagad megkeresését, meg megtalálását ennyire komolyan venni, de én végül úgy döntöttem, hogy akkor európai önkéntes szolgálattal irány Litvánia.
Kicsit fest ki kérlek, mert a hallgatók nem biztos, hogy tudják, hogy mi az az európai önkéntes szolgálat.
Erről azt kell tudni, hogy ez egy másik uniós program, ami egyébként 18 év fölött bárki számára elérhető, és arról szól, hogy egy másik országban önkéntes munkát végzel, és az Európai Unió pedig fizeti a szállásodat, az étkezésedet, az egészségbiztosításodat, a helyi közlekedést, ad valamennyi zseppénzt, és a repülőutat is ők fizetik, vagy hát a kiutazást. Úgyhogy ezen a vonalon mozogtam, és hát Vilnius, Litvánia nem annyira népszerű destináció, mint mondjuk Franciaország vagy Spanyolország. Sikerült találnom egy projektet, az egyik nap jött egy e-mail, hogy nos, hát akkor beszéljünk, mert van arra lehetőség, hogy gyere. Mondtam, hogy fantasztikus. Fölhívtam őket, illetve hát Skype-oltunk, és mondták, hogy októberben már lehet is kezdeni. És mondtam, hogy tökéletes. És hogy nem is kell semmi más meghallgatás, mert nincs más jelentkező. Ez nem keltett annyira gyanút akkor, de mondtam, hogy jó, legyen, tökéletes. És akkor mondták, hogy egyetlen dolog van, katolikus óvodában kellene dolgozni gyerekekkel. És akkor én mondtam, hogy hát én nem annyira erre gondoltam, de jó legyen. Úgyhogy az ember ilyenkor mérlegel, katolikus óvoda versus barátnő. Én úgy döntöttem, hogy akkor irány Vilnius, és 2009. októberében megkezdtem ezt az egyéves önkéntes munkát Vilniusban, ahol ilyen 3-7 éves gyerekekkel dolgoztam egy katolikus óvodában. Az volt az elképzelés, hogy mindig van egy férfi, meg egy női önkéntes, hogy mindkét mintát lássák a fiatalok, illetve hát a gyerekek. Úgyhogy érdekes volt, mert ha valakiben föltámad egyszer a jól burkolt titkos tudatalatti vágy, hogy litván katolikus óvodában önkénteskedjen gyerekekkel, és tudom, hogy bennetek is ott lapul ez a vágy valahol nagyon mélyen, akkor azt kell tudni, hogy ott nincs do you speak English. Tehát ott vagy megtanulod a litván nyelvet, vagy soha az életben nem derített ki, hogy mit terveznek. Összevagdosni, ragasztózni, elrejteni, cipőbe dugni, WC-be rejteni, fölgyújtani, legyertyázni, beáztatni, úgyhogy motiválva voltam a litván nyelvtudásra, és egy olyan 3 hónap alatt már alapszinten meg is tanultam litvánul, az év végére pedig ezt már egy ilyen középszintre tudtam fejleszteni. És ez volt az az év, amikor már egészen biztos voltam abban, hogy ez a nemzetközi közeg az én világom. Arról még semmit nem tudtam akkor, hogy ezt most vajon hogyan fogom majd úgy realizálni a való életben, hogy abban meg is tudjak élni, és hogy valami olyan munkám legyen, amiben ezt napi szinten üzhetem, és közben pedig ezzel a saját megélhetésemet is biztosítom. Ez aztán egy későbbi történet, hogy sikerült ezt megtalálni.
Hát akkor ezt a későbbi történetet hamarosan szintén kiderítjük. Maradjatok velünk addig is.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Sziasztok! Folytatjuk a mai magazinadásunkat Csikós Gáborral, aki már elmesélte, hogy hogyan csöppent bele az interkulturális világba, és most azt fogjuk kideríteni, hogy miután hazatért Belgiumból, illetve Litvániából, hogyan találta meg a lehetőségeket arra, hogy ezt itthon is folytatni tudja.
Igazából, ha egészen őszinte akarok lenni, akkor nem én találtam meg a lehetőségeket, hanem valahogy a lehetőségek találtak meg engem. És ez azért is érdekes, mert nagyon hiszek abban, hogy ha megvan az a terület, amit te az életben igazán csinálni szeretnél, legyen az bármilyen nehezen meghatározható, onnantól kezdve az élet így nyitogat neked így ajtókat. Úgyhogy amikor Litvániából hazatértem, nekem nagyon hiányzott ez a nemzetközi légkör, és akkor még mindig a pénzügy és számvitel szakot végeztem, zárójeles még egy kicsit elidőztem ezen a szakon, amikor az egyetemem azt mondta, hogy hát amíg befejezed ezt a szakot, miért nem dolgozol itt nálunk, és dolgozol azokkal a hallgatókkal, akik most kiutaznak külföldre, úgyhogy így lettem az egyetemen Erasmus program asszisztens, gyakorlatilag átkerültem az asztalnak a túloldalára, tehát eddig én utaztam ki Erasmus ösztöndíjjal, most pedig én voltam az, aki az ezzel kapcsolatos adminisztratív tennivalókat, toborzást, személytámogatást, felkészítést csinálta a hallgatóknak, úgyhogy elkezdtem már dolgozni a Békés Csabai Karán a Szent István Egyetemnek, de ugye az annyira nem buli, mert hogy akik kiutaznak, azok magyarok, tehát az eléggé ugyanaz a kultúra, mint ami én vagyok, úgyhogy még mindig hiányzott ez a nemzetközi légkör, és akkor valaki egyszer csak azt mondta, hogy hát miért nem csatlakozol az EFS-hez? És akkor én mondtam, hogy az tök jó, de az mi? Tehát, hogy csatlakoznék én, de mesélj róla még. Amikor kiderült, hogy ugye ez egy nemzetközi cserediák szervezet, és hogy Békés Csabán is, mint hogy Kiskunhalason is van egy körzet, ahol vannak cserediákok, akikkel lehet dolgozni, programokat szervezni nekik, támogatni őket, magyar tanítani, és akkor azt mondtam, hogy ez valami olyan dolog, amit én csinálni szeretnék. Úgyhogy így lettem aztán 2011. augusztus 3-án 16 óra 59 perckor, amikor aláírtam az önkéntes szerződésemet, én magam is EFS önkéntes, és akkor ebben a közegben, kezdetben a körzetben dolgoztam, tehát Békés Csabán, és aztán Rosta Karesznek a révén, aki a székesfehérvári körzetnek a vezetője már több mint egy évtizede, egyszer csak egy ilyen országos rendezvényre elkerültem, ahol itt találkoztam az EFS körzetelnökeivel és körzetvezetőivel, találkoztam a Péter Nébolyával Kiskunhalasról, és akkor mesélte nekem, hogy 11 diák van Kiskunhalason, el sem tudtam képzelni, hogy egy ilyen kisváros mennyire be tud népesíteni 11 cserediák szerte a világ minden tájáról, meg hogy milyen jó közeg lehet az a kiskunhalasi fogadó családoknak, meg hogy egyáltalán milyen jó feelingje lehet ennek az egésznek, mert Békés Csabán akkor még nem volt egyébként cserediák. Tehát amikor én kezdtem, akkor én irigykedtem a halasiakra, hogy hát mekkora élet van ott, és volt ott tájföldi, meg olasz, meg már nem is nagyon emlékszem, de hogy elég népes és sokszínű csapat, úgyhogy irigykedtünk Békés Csabáról, és elkezdtük építeni a mi kis körzetünket. Egy évvel később aztán már nekünk is volt 5-6 cserediák, olasz, belga, japán, és akkor így EFS önkéntesként kezdtem el velük dolgozni, de közben ugye a Rosta Karesz meghívása révén egyre többször országos eseményekre is elkeveredtem, és akkor egyszer valaki azt mondta nekem, hogy hát te tudsz beszélni. És mondom, hogy hát igen, ezt erre édesanyám is rájött olyan 2 éves koromban, de hogy ők inkább arra gondoltak, hogy én alkalmas lennék trénernek, és hogy tarthatnék tréningeket az EFS-en belül, úgyhogy így csatlakoztam aztán egy év után az EFS-nek a trénercsapatához, és kezdtem el tréningeket tartani. Idővel aztán úgy alakult az életem, hogy a Szent István Egyetemnek egy másik karára, a Gödöllői karra kerültem át, tehát közelebb Budapesthez, fölköltöztem Budapestre, akkor a budapesti körzetben tevékenykedtem, és hát most már 2,5 éve az irodának, itt az EFS irodának Budapesten volt egy olyan meggondolatlan pillanat, amikor azt mondták, hogy van itt egy pályázat szervezetfejlesztői pozícióra, te miért nem adod be. Én beadtam, ők meg végül úgy döntöttek, hogy engem választanak, úgyhogy 7 hölgyel dolgozom együtt az EFS irodában. Maradjunk annyiban, hogy nem nagy dilemma, hogy kihagyta felhajtva a WC ülőkét, és hát 2,5 év alatt ezen a szervezetfejlesztési területen dolgozom. Ugye érdekes, mert az EFS-t az önkéntesként kezdtem, meg volt ez az egyetemi, ami a szakmai múltam volt, illetve amiből igazából a megélhetésemet biztosítottam, és ahogy haladt erőre az élet, ugye egyre inkább összeért a kettő, és hogy gyakorlatilag az útnak ezen az állomásán egyszer csak a hivatásom lett az, amit a legjobban szerettem csinálni, meg amit a legjobban szeretek csinálni mind a mai napig. Az EFS-en keresztül egyébként azért nagyon-nagyon sok lehetőséghez jutottam. Tehát az országos események után az első nemzetközi tréningem a Spanyolországban, Malagában volt, aki résztvevőként mehettem, és ilyen csillogó szemekkel néztem, hogy akkor most merre van az előre, illetve közvetlenül azelőtt, hogy bekerültem volna az EFS irodába, képviselhettem a szervezetet egy bangkoki tájföldi interkulturális tanulásról szóló nagy-nagy konferencián, aminek 2 érdekes aspektusa volt. Az egyik az az, hogy akkor vett át a hadsereg ott az uralmat a minden fölött, úgyhogy sikeresen Bangkok kellős közepén rekedtem kijárási tilalomban, és próbáltam visszajutni a hotelbe, ami nem is sikerült annyira, mert akármelyik taxit intettük le, bemondtuk a címet, ők azt mondták, hogy no. Hiába próbáltuk elmagyarázni, hogy ez olyan játék, hogy nekünk van pénzünk, neked van autód, és én odaadom a pénzt, te pedig elviszel oda, hova szeretnél. Úgyhogy volt egy ilyen kijárási tilalmas kaland, mire aztán az 5. vagy 6. taxisofőr visszavitt minket a hotelbe, és 4 ilyen katonai ellenőrző ponton keresztül haladva sikerült visszajutni az eseménynek a helyszínére, ahol a konferencia volt. Úgyhogy volt egy-két ilyen nagyon-nagyon-nagyon felvillanyozó nemzetközi lehetőség, amire én nagyon-nagyon hálás vagyok, mert azt gondolom, hogy ezek azok, amik igazából a benzint adják a motornak ahhoz, hogy aztán tovább tudj tevékenykedni önként önkéntesként is, meg akár irodai alkalmazottként is. Úgyhogy én is azon dolgozom, hogy minél több olyan önkéntesünk legyen, akiknek lehetőséget tudunk erre biztosítani a munkatársaimmal együtt, hogy ők is megtapasztalhassák ezeket az élményeket, aztán meg jó sokat önkénteskedhessenek, és fejlődhessenek a mi szervezetünk berkein belül.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Csikós Gáborral, maradjatok velünk!
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai magazinadásunkat Csikós Gáborral, aki az EFS Magyarország szervezetfejlesztési koordinátora, illetve trénere. Gábor, szerinted mi a különbség így a hagyományos oktatás, illetve a trénerkedés között? Ugye mesélted, hogy azért lettél tréner, mert ismerőseid mondták, hogy azért van kiállásod, tudsz beszélni, hogy jó lennél benne. Mik voltak így ezzel az első kihívások?
Igazából azt gondolom, hogy a hagyományos oktatás és a trénerkedés között van egy nagyon fontos közös pont, ami az egésznek az alapja. Ez elsősorban az, hogy valami tudást átadni, és valami változást, pozitív változást generálni. Én azt gondolom, hogy mind az iskolai oktatásnak, mind a trénerkedésnek alapvetően ez a kiinduló pontja. Azt is tudni kell, hogy én 14-15 évesen abszolút nem voltam ilyen, hú, kiállok, és én majd megváltom a világot. Tehát, hogy aha, szerintem saját magamat visszanézem, akkor jókat röhögnék meg, hogy úristen, ezt a gyereket honnan szalasztottátok. Tehát, hogy nekem is voltak ilyen gátlásosabb időszakaim. Addigra, mire az EFS világába kerültem, azért ezeken már úgy tudtam dolgozni. Elsősorban nekem az egyik legnagyobb felismerésem az még kamaszkoromban az volt, hogy a humor az nagyon-nagyon sokat segít. Úgyhogy amikor elkezdtem trénerkedni, akkor az első dolog, amit tettem, hogy először is kértem egy évet. Tehát, hogy amikor az EFS engem először megint vitált trénernek, akkor én azt mondtam, hogy nagyon megtisztelő, és örülök, hogy úgy látjátok, hogy már van annyi tapasztalatom, hogy én jól tudnék trénerként dolgozni, tevékenykedni. Én viszont nem szeretnék még az idei évben csatlakozni a trénercsapathoz, mert szeretném önkéntesként megélni mindazt, amit aztán majd trénerként meg kell élni. Úgyhogy az ilyen nagyobb eseményekre, orientációkra én önkéntesként mentem az első évben, és többszöri megkeresése is azt mondtam, hogy jó, megértem, és tényleg értékelem, amiben úgy látjátok, hogy én már tudok elég jó lenni, szívesen segítek is, de hogy hagyjatok tanulni, tapasztalni, mert hogy én nem gondoltam azt, hogy jó tréninget tudok tartani, vagy mondjuk jól meg tudok szervezni egy olyan eseményt, amit önkéntesként, résztvevőként, ugye a tréner utasításának kvázi a végrehajtójaként még nem tapasztaltam meg. Úgyhogy szerintem ez volt az egyik első dolog, hogy szerez tapasztalatot. Tehát ha valamit szeretnél menedzselni, irányítani, tudást átadni, akkor azt előtte fejleszt magadban, és hogy legyen minél több tapasztalatod, mielőtt odaállsz, és azt mondod, hogy na, akkor én most aztán kiállok. Nyilván az első időszakban nekem is megvoltak az ilyen klasszikus trénerhibák, amikor így láttam valaki tréninget tartani, és azt mondta, hogy fú, hát, hogy milyen jól elemezte a helyzetet, és mi jó analitikus készségei vannak, és megpróbáltam én is úgy tréninget tartani, aminek körülbelül a, nem tudom, a földrengés és a katasztrófa között volt a végeredménye, hiszen nem tudsz úgy tréninget tartani, hogyha nem az vagy, mint aki egyébként emberként vagy. Úgyhogy idővel úgy kezdtem megtalálni a saját trénerstílusomat, ami egy ilyen, hát elég sokat beszélő, elég sokat poénkodó, fárasztó szóvicceket és alkalmazó azzal társaságot, pozitív vagy negatív irányban fölébresztő, de hogy alapvetően ilyen szórakoztató és tanuló, tanító tréner nek tartom én magam. Ennek megvannak az előnyei, de ugyanúgy megvannak a maga hátrányai is. El tudom követni azt a hibát, amikor túl sok a poén, és hogy elvész a fókusz már a tanulásról, és hogy inkább ugye szétofolja a csapatot az, hogy akkor most hú, de jót poénkodtunk ezen. Nyilván ez idővel meg rutinnal kevesebb, eltűnni soha nem fog, mert tökéletes tréner sincsen, mint hogy tökéletes ember sincs, meg tökéletes alkalmazott sincs. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy trénerként valaki megtalálja azt, hogy milyen stílusban tud tréninget tartani, és aztán elég nagy a kísértés, amikor ezekben már jó vagy, hogy csak ezt csináld. Mert a pozitív visszajelzés az mindenkinek mindig jól esik, hogy hú, nagyon ügyes volt, tényleg jól fölráztad őket, ez az tényleg mekkora hatással volt rájuk, és ebben az ember néha el tud veszni. És amikor én ezt így éreztem magamon, akkor arra jutottam, hogy megpróbáltam olyan tréningeket vállalni, amikben még nem voltam annyira jártas és rutinos, és amiknél nagyobb volt a kudarcnak az esélye. És hogy rendszeresen törekszem erre, és meg tudom azt élni egy ilyen tréning kapcsán, hogy nem vagyok jó, vagy nem úgy jön át a dolog, ahogy én szeretném. Látom a saját korlátaimat, ugyanúgy rá tudok görcsölni valamire, mint valaki, aki mondjuk először vagy másodszor tart tréninget, és azt gondolom, hogy a tréneri munkának ez is része. Egyrészt tudd azt, hogy hol vannak a határaid, másrészt tudd azt, hogy mindig van, aki jobb nálad, tehát ne legyél te a hú de wow de szupersztár, és hogy tapasztald meg azt, hogy milyen az, amikor valami nem működik, vagy amikor te nem tudod úgy átadni a dolgokat. Idén februárban volt pont egy ilyen élményem, ahol két New York-i trénerrel tartottam egy nemzetközi csoport előtt egy ilyen 4 napos tréninget, és az első nap nekem egy workshop rész jutott a délutánra, jéghegy modell, a kultúra jéghegy modellje, abszolút klasszikus alaptörténet, és egyszerűen nem tudtam úgy átadni, mert blokkoltam attól, hogy a két tréner, aki ezt már 1000-szer csinálta, ő ezt hogy szeretné látni, és nekik milyen javaslataik voltak, és most, ha ezt mondom, az úgy jó-e, és most közbeszóltak, akkor az azt jelenti, hogy nem jól csinálom, és katasztrófa lett a vége. Úgyhogy fogtam, és este így elvonultam, jól kidühöngtem magam, mert általában én ilyenkor így működöm, hogy akkor ne szóljatok hozzám, és az ilyen 2-3 óráig tart, hogy a fene egye meg nem tudtam azt teljesíteni, ahogy szerettem volna. Aztán aludtam rá egyet, és másnap reggel hajnal 5-kor pedig lent voltam a tréningteremben, hogy azt mondtam, hogy akkor a következő napi workshop részt nézzük meg. Megrajzoltam a kis flipchartjaimat, elképzeltem, hogy honnan, hova fogok mozogni, 4-szer lejátszottam a fejemben, még egyszer átnéztem, hogy mi az, amit át akarok adni, és idővel aztán rájön az ember ilyenkor, hogy a külső tanácsok helyett sokkal, sokkal jobb az, hogyha csak úgy csinálod a dolgokat, ahogy te csinálnád. Lehet, hogy nem lesz tökéletes, és lehet, hogy lehet rajta fogást találni, viszont csak magadat okolhatod, akkor, ha valami nem sikerül, és nem azokat a tanácsokat, amiket mások adtak. Úgyhogy ilyen szempontból én trénerként is, de középiskolás, egyetemista fiatalként is azt tudnám mondani, hogy mozduljon ki az ember a komfortzónájából. Tehát vállaljon olyan feladatokat, ahol igenis van kudarca esély, ahol pofára lehet esni, ahol meg kell érni azt, hogy valami nem működik, és hogy onnan fölállva aztán újra tovább menve tudjon az ember fejlődni. Mert ha csak azt csináljuk, amiben jók vagyunk, akkor ott nincs fejlődés. Akkor ott leragadunk, és hogyha csak olyan dolgokat akarunk megélni az életben, amelyeknek nincs kudarc esélye, és csak olyan munkát akarunk, és csak olyan városban akarunk élni, és csak olyan egyetemre akarunk menni, ahol igazából minden borítékolható, és a kudarc esélye a nullához közelít, akkor szépen végig vegetálunk így egy életet, ami lehet, hogy könnyebb, mert kevesebb pofont fogunk kapni, és kevesebb kudarc fog minket élni, de az is biztos, hogy kevesebbet fejlődünk, és kevesebbet élünk ezáltal. Tehát trénerként én ezt is nagyon-nagyon fontosnak tartom. És egy nagy kihívás volt nekem ugye ebből a humoros, szórakoztató stílusból adódóan az, hogy nem magamon legyen a fókusz. Megtanulni azt, hogy bár én vagyok a tréner, de hogy az én fókuszom a csoporton legyen. Ez eleinte nehezebben ment, tehát sokkal jobban figyeltem arra, hogy na, akkor most mit kell mondanom, és akkor majd mi lesz a következő rész, és aha, akkor most jön majd ez. Közben a résztvevők beszéltek, de nem tudtam úgy reagálni az első hónapokban ezekre a dolgokra, hogyan trénerként kellett volna, mert az én fókuszom az már ott volt, hogy nekem mit kell mondanom, úgyhogy eltelt egy pici idő, nem is pici idő, hanem eltelt idő, meg kellett hozzá tapasztalat, hogy megtanuljam azt, hogy a fókusz az mindig a csoporton van. És az kevésbé fontos, hogy én egyébként most pontosan tudom, hogy melyik az átkötés, vagy hogy mi jön, és egy idő után megtanulja az ember elengedni ezeket a mérföldköveket, amik ugye nyilván a bizonytalanság kérdésével az elején ott vannak, hogy hát akkor én ezek mentén fogom fölépíteni ezt a tréninget, és hatodik, ha szakad, én erre megyek, mert az a biztos, és ki mer merészkedni ebből, és lemer erről az útról merészkedni csak azért, mert egy részben mondjuk egy egész más nézőpontot hozott be. És amint ez megvan, én azt gondolom, hogy elkezd működni ez a tréner csoport kémia, és ez a szépsége szerintem a tréneri munkának, amikor ezt már tudod megélni.
Akkor látom, hogy azért a rutin és a sok tapasztalat, illetve azért a jól átgondolt tréningek anyaga hozzájárulnak ahhoz, hogy át tud adni tényleg ezt a nem csak tudást, hanem motivációt és gondolkodásmódot, amit szeretnél is a diákoknak, illetve azoknak, akiknek tréninget tartasz. De mi van akkor, hogyha falakba ütközöl? Hogyan kezeled azt, hogyha azt látod a résztvevőken, hogy nem érdekli őket, vagy nem tudod épp őket úgy lekötni? Van olyan csoport esetleg, akiket nehezebb föloldani, mondjuk idősebbek, külföldiek, magyarok? Hogy látod ezeket?
Nyilván vannak ilyen kihívások, tehát van az a csoport, aki mondjuk abszolút nem akar részt venni, mert mondjuk kötelező az az adott foglalkozás. Ilyenkor nálam a humor sokat segít. Aztán vannak azok a résztvevők, akik szeretik így szétpoénkodni, szétoffolni a különböző tréningeket. Mivel én is ebbe a kategóriába tartoznék, ha résztvevő lennék, ezeket szeretem így az asztalra tenni, és akkor oda teszek egy ilyen jó kis én üzenetet, hogy látom, hogy nagyon-nagyon sok figyelemre van szükséged tőlem. És hogy abban a pillanatban valahogy így egészen másképp hat a történet, vagy egyszerűen csak kifejezem azt, hogy ez engem hogy érint. Ezek az én üzenetek trénerként nagyon-nagyon jól tudnak működni. Tehát, hogyha valaki folyamatosan offolja a dolgokat, akkor én oda szoktam tenni, hogy örülök, hogy itt vagy ebben a csoportban, és tudom, hogy lesz majd egy olyan hozzászólás, ami a sok poénkodás meg offolás mellett hozzá fog ehhez a csoporthoz járulni. Szólni fogok, amikor ide eljutunk. És akkor, amikor ez jön, akkor megerősítem abban, hogy na látod, ezért vagy te itt ebben a csoportban. Volt már olyan résztvevő, aki addig abszolút szétoffolta a tréninget, és egy ilyen visszajelzéstől aztán elkezdett gyakorlatilag résztvevő, igazi résztvevő lenni, és megpróbálni újabb olyan hozzászólásokat tenni, amik működni tudtak. Kultúráknál is eltér, ugye vannak olyan kultúrák, ahol a nyelvtudás hiánya, vagy az angol nyelv ismerete és akadály, itt lehet például vizuális feladatokkal dolgozni. Vannak olyan részvevők, akik mondjuk nehezebben osztják meg az érzéseiket, akkor szintén lehet például Dixit kártyákkal, képekkel dolgozni, hogy választ ki azt a kártyát, ami legjobban szimbolizálja, ahogy megélted ezt a tréninget. Tehát, hogy módszerekben is rengeteg lehetőség van, illetve kommunikáción is nagyon-nagyon sok múlik, hogy oda tud tenni azt a kommunikációban egy ilyen helyzetben, amit te igazából érzel. Nyilván a módszerek az nagyon sok olyan trénertől jönnek, akikre én felnézek, és akiktől én tudok tanulni, és azt gondolom, hogy már csak ezért is érdemes mindig más trénerekkel tréninget tartani, mert látni azt, hogy ők hogyan dolgoznak, az téged is gazdagít, és hogyha közben te is tudsz adni valamit a másiknak, akkor már te sem jöttél hiába. A kommunikáció az meg egy ilyen tanulható, tudatos dolog, ami tréning környezetben például nekem sokkal jobban megy, mint a privát életben. Tehát, hogy nyilván trénerként sokkal jobban tudok asszertív lenni és oda tenni ilyen én üzeneteket, mint a való életben, amikor ösztönösen reagálok. És az egész szerintem, az egészhez kell az a fajta motiváció, hogy ezt minden áron akart. Trénerként nekem mindig az van a fejemben, meg az EFS-nél dolgozó is mindig az van a fejemben, hogy mennyi pénzt tudnék fizetni azért, ha valaki 14 évesen egy ilyen tréninget tartott volna nekem, vagy így kimozdított volna abból a komfortzónából, amiben gyakorlatilag egész Belgiumig éltem, vagy megpróbált volna egy picit fejleszteni, és hogyha nekem ilyen lehetőségem lett volna, az mennyi adott volna hozzá az én saját életemhez. Úgyhogy trénerként én mindig ezt is nézem, hogy itt vannak ezek a fiatalok, akik lehet még nem is tudják azt, hogy most valami olyat fognak kapni, ami talán egy picit megfordítja vagy átfordítja az életüket. Ez nyilván az is kell, hogy a másik oldalon is legyen fogadókészség.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjatok velünk!
Önindító, pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Sziasztok, folytatjuk mai önindító adásunkat Csikós Gáborra, aki az előző szekciókban már elmesélte, hogy azért milyen hosszú és göröngyös út vezetett addig, hogy megtalálja, hogy igazán ő mivel szeretne foglalkozni, illetve hogy ehhez a lehetőségeket is megkapja. Viszont Gábor, szerinted, hogyha így visszatekintesz, kívánod azt, hogy ez az út kimaradjon, és mondjuk már kiskorod óta tud, hogy azért mi a célod, és konkrétan arra építs folyamatosan, vagy kellett ez, hogy azért sok felesodorjon az élet, mielőtt megtalálod önmagadat?
Én azt gondolom, hogy vannak olyanok, akik nagyon szerencsések, mert kezdetől fogva tudják, hogy mit szeretnének csinálni, valóban jól is érzik azt, amit szeretnének csinálni, tehát valóban az az ő világuk, és valahogy az élet is úgy alakul, hogy ezt tudják csinálni, és vannak olyanok, akiknél ez nem így van. Ahogy így körbenézek egyébként az én korosztályomban, ami a 18 fölött némileg, inkább a 30 fölött, hogyha őszintén akarok beszélni erről. Szóval, hogy a 30-as korosztályban körbenézek, akkor én azt látom, hogy a legtöbben erre az időszakra olyan középkor felé közeledő emberkék lesznek, akik nem azt csinálják, amit igazán szeretnének. Vannak olyanok, akik azt hitték, hogy megtalálták azt, amit szeretnének, de nem sikerült benne kiteljesedni. Megint mások azt mondták egy idő után, hogy jó, úgysem lesz olyan tökéletes munka és olyan tökéletes világ, amit én álmodok magamnak, megalkuszom itt és itt és ezen, és hogy nem nagyon-nagyon kevés olyan embert ismerek, aki az én korosztályomba tartozik, és igazán boldog attól, amit ő szeret csinálni. Na, azt gondolom, hogy ez a göröngyös út, az a legtöbbeknél szükséges ahhoz, hogy ezt megtaláld. Tehát én biztos, hogy nem pánikolnék, hogyha mondjuk 18-19 évesen még nem tudnám azt, hogy mit szeretnék csinálni. Valamilyen szinten ez természetes is. Lehet, hogy azt mondanám, hogy jó érettségi után akkor menj ki egy évre európai önkéntes szolgálattal külföldre, legyél önkéntes valamilyen területen, és adj egy évet arra, hogy megismerd egy picit magad. Mert anélkül az egész az nem tud működni. Egy ilyen unió által finanszírozott önkéntes év az nagyon-nagyon jó lehetőséget kínál arra, hogy megismerd a gyengeségeidet, az erősségeidet, mi az, amiben jó vagy, mi az, ami lelkesít, milyen feladatok nem nézed az órát, megismerd a saját határaidat és korlátaidat, amik nem fognak eltűnni, hiszen nekem sem tűntek el, és soha nem is fognak. Lehet őket tágítani, bővíteni, de hogy ezekre így egy picit rá tudjunk tekinteni, anélkül, hogy a nagy középiskolás érettség is, egyetem is, felvétel is pörgésben ez így időhiányában elmaradjon. Tehát szerintem nagyon fontos az, hogy adj időt magadnak arra, hogy megismerd azt, hogy ki vagy, meg az, hogy mi az, amit téged boldoggá tud tenni, és mi az, amivel te foglalkozni szeretnél. Ez az egyik. A másik, azt gondolom, hogy igazán megtalálni önmagad, és így boldognak lenni abban, amit csinálsz a szakmádban, ahhoz elengedhetetlen az, hogy ki tudj lépni a komfortzónádból. Hogy felvállalj olyan döntéseket, amikor azt mondod, hogy nagy levegő, és ezt már pedig megcsinálom, pedig félek tőle, hogy elindulj, és azt mondd, hogy én már pedig Belgiumban fogok tanulni, amiről vicc vagy nem vicc, én a 20-as éveim elején ettől tartottam, hogy fél év Belgium, nekem ilyen input-output problémáim voltak, vagyis mit fogok enni, és hogy mosom ki a ruhát, de hogy kellenek ezek a pillanatok, amikor azt mondod, hogy szívem mélyen szeretném csinálni, csak félek tőle, akkor abba bele kell vágni. És hogyha kudarc jön, akkor azt meg kell élni. Tehát, hogy ez is nagyon-nagyon fontos. Ez most egy picit hülyén fog hangzani, de szerintem nagyon fontos, hogy üdvözölni tudjuk a kudarcot. Mert a kudarc az mindig egy olyan dolog, hogyha azt megéljük, az azt jelenti, hogy valami olyat próbáltunk végrehajtani, megélni, elérni, ami a határainkon van, vagy egy picit azon túl is, de hogyha soha nem ér minket kudarc az életben, akkor valószínűleg csak olyan dolgokkal foglalkozunk, amik rutin, meg igazából automatikus dolgok, és ott megint nincs fejlődés. Tehát ugye a kudarcnak a fontossága is megtanulni, megélni a kudarcot. Nekem ez nagy kihívás volt a magam kis perfekcionista világnézetével. Nehezen élem meg a kudarcot mind a mai napig, de tudom, és egyre könnyebben tudom úgy nézni, mint egy tanulási lehetőséget. Nekem például ez még van mind a mai napig, azt gondolom, hogy egy ilyen fejlődési téma, hogy a kudarcból tanulni inkább, mint sem, hogy azt a 4 órás duzzogást, amit a korábbiakban említettem, meg lecsökkentem mondjuk 30-45 percre. Nyilván az ember egójának, személyiségének is a kérdése, meg az, hogy hogyan viszonyul ezekhez, az nyilván nagyon-nagyon sok köze van a korábbi tapasztalatoknak is, de hogy a kudarc önmagában és az abból való tanulás is egy nagyon fontos dolog. Én azt mondanám, hogy nagyon sok olyan fiatalt láttam az én időmben, akik tudták, hogy melyik egyetemre szeretnének menni, és hogy ki volt jelölve a pálya, és aztán egyetemen első, másodévben jöttek rá, hogy ez nem az, amit ők csinálni szeretnének. Ilyen szempontból az a fajta útkeresés, ami nekem egy picit hosszabbra nyúlt, ugyan, mint másoknál, az idővel megtérül. Mert nagyon sokan vannak azok, akik rálépnek egy útra, azon sétálnak előre kilométereket, időt és energiát nem fetszölve haladnak előre, majd mondjuk 3 év után jönnek rá, hogy egyébként az az út, amin ők sétáltak, az nem az az út, amit ők kerestek, és akkor kezdhetik megint előről. Tehát attól sem feltétlenül kell befeszülni, hogyha mások már úgy tűnik, hogy hú, de nagyon tudják, hogy mit szeretnének, de meg mondjuk még nem. Ilyen szempontból tehát ezeket tartanám nagyon-nagyon fontosnak, meg hogy valahogy élvezni ezt az egész utat, ami így a középiskolás évek, egyetemi évek, 10-es évek végei, 20-as évek eleje, mert hogy ez az az időszak, amiből a legtöbbet profitálni tudjátok. Próbáljatok olyan területekben is ki magatokat, amikben nem érzitek magatokat jónak, kapcsolódjatok más emberekhez, kóstoljatok bele különböző területekbe, lássátok azt, hogy mi az, ami nektek leginkább passzol, és akkor idővel szerintem mindenki megtalálja azt, ami hozzá a legközelebb áll. Ha meg nem, akkor meg azt jelenti, az még nem a vége akkor a keresésnek, és az is teljesen rendben van. Én ugye 28 éves voltam, amikor megállapítottam azt, hogy ez a nemzetközi közeg, ez nagyon-nagyon jó lesz nekem, és én ebben akarok tevékenykedni, és majdnem 30, amikor elkezdtem nemzetközi programasszisztensként, Erasmus programasszisztensként dolgozni, és az első havi fizetésemet megkaptam abból, amit a legjobban szerettem csinálni. Szóval nálam eltartott egy ideig, semmit nem változtatnék meg, abszolút így szeretném, hogy történjen még akkor is, hogyha belenyúlhatnék a folyamatba, mert hogy valahogy erről szól az egész élet, és ha visszanézünk, akkor a göröngyös út az már kalandos, a kudarc az már igazából csak egy izgalmas történet, amit utólag el lehet mesélni, meg amit meg lehet osztani másokkal, amikor majd nagy sztorizgatások vannak. Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, és hogy az első lépést kell megtenni a mai középiskolás fiataloknak szerintem, nyitni egy olyan közösség felé, nyitni egy olyan terület felé, nyitni egy olyan hobbi felé, nyitni egy olyan irányba, amiben éreznek valamit, de talán tartanak ettől, és aztán a többit azt szerintem az élet majd intézi magától.
Hát köszönjük szépen ezeket a gondolatokat, illetve reméljük, Gábor, hogy hamarosan Kiskunhalason újra trénerként üdvözölhetünk téged. Én köszönöm nektek a figyelmet, búcsúzunk tőletek, és meg tudjátok hallgatni ezt a riportot a Halas Rádió hangalbumában is. Sziasztok!
Sziasztok!